Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A brüsszeli bürokraták történelmi bűne, hogy az Európai Unió érdekérvényesítő képessége most már gyengébb, mint bármikor korábban, fogalmazott Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Bizottság elnökének és az Európai Unió külügyi főképviselőjének köszönhetően az EU ma már arra is képtelen, hogy megvédje saját tagállamait egy tagjelölt zsarolásával szemben, fogalmazott a tárcavezető. Szijjártó Péter hozzátette, Ukrajna ugyanis a Lukoil olajszállítmányainak letiltásával a magyar kőolajimport 1/3-át és a szlovák kőolajimport 45%-át sodorta veszélybe. Ez az ukrán lépés kockára teszi mind Magyarország, mind Szlovákia energiaellátásának biztonságát. Az Európai Bizottság pedig ahelyett, hogy a sarkára állna és megvédené két tagországát, inkább kifogásokat keres és mentegeti az ukrán zsaroló lépéseket, írja a miniszter. Ez elfogadhatatlan és felháborító viselkedés a brüsszeli bürokraták részéről, tette hozzá Szijjártó Péter. A fenntartható fejlődési célok megvalósítása komoly kihívás elé állítja a G20 országokat is, ezért az Európai Uniónak is lépéseket kell tennie a vállalások előmozdítása érdekében, mondta Varga Mihály Rio de Janeiroban, azt követően, hogy felszólalt a G20-as pénzügyminiszterek és jegybankelnökök tanácskozásának második napján. A pénzügyminiszter kiemelte, ahhoz, hogy a 2015-ben lefektetett célok teljesüljenek, a nemzetközi pénzügyi struktúra átalakítása szükséges. A tárcavezető emlékeztetett, az ENSZ keretében 2015-ben fogadták el a fenntartható fejlődési célokat, amelyek 17 olyan célt jelentenek, amelyeket 2030-ig kellene elérnie a nemzetközi közösségnek. Ezek közé tartozik a tisztességes munka és gazdasági növekedés elősegítése, vagy az ipar és innováció fellendítése, fogalmazott Varga Mihály. Hozzátette, ezen célok elérésében stagnálás vagy visszalépés tapasztalható. Éppen ezért a G20-ak úgy látják, hogy az államadósság, a tőkeáramlás és a nemzetközi fejlesztési bankok reformjával kapcsolatos intézkedések hatékonyan segíthetnék a fejlesztések finanszírozását. Ezt az Európai Unió álláspontját képviselve mi is támogatjuk, fejtette ki Varga Mihály. Demokrácia deficit állapotában van ma az Európai Unió a nemzeti kisebbségek kapcsán, erről Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó beszélt Tusnádfürdőn. Szili Katalin a 33. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban önrendelkezés Brüsszel árnyékában címmel tartott kerekasztal beszélgetésen kiemelte, az európai polgároknak több mint 10%-a őshonos kisebbségi sorban él. Az Európai Unió politikájának a prioritásai között ugyanakkor ez a kérdés az utolsó helyen áll, lényegében nem foglalkoznak vele. Rámutatott, amíg az Európai Unió nem vállalja fel ezt a kérdést, addig a demokrácia deficit állapotában van. Mint fogalmazott, a kisebbségek ma az Európai Unió árnyékában vannak. Kiemelte, ő külön választaná a függetlenségi törekvéseket és a nemzeti kisebbségek autonómia törekvéseit. A posztszocialista országok esetében, ha kiejtik azt a szót, hogy autonómia, mindenki az elszakadásra gondol, a 20. századi történések alapján, fogalmazott Szili Katalin. Idén ismét emelkedett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre felvettek száma. Összesen 2948 új hallgató kezdheti meg az egyetem világi képzésein a 2024-25-ös tanévet, ami közel 10%-os emelkedést jelent az előző évhez képest, olvasható az egyetem honlapján. A Bölcsészet és Társadalomtudományi Karra 1990 hallgatót vettek fel. A legmagasabb pontszámokra a pszichológia és a nemzetközi tanulmányok alapképzéseken volt szükség. Pszichológia szakon 460 pont kellett a bekerüléshez, ez országos szinten is kiemelkedő, áll a közleményben. Sport. A magyar férfi vízilabda válogatott is megkezdi szereplését a párizsi olimpián. Varga Zsolt együttese a női kézilabdázókhoz hasonlóan a házigazda franciák ellen rajtol. Az esélyek ugyanakkor ebben a párosításban egyértelműen a magyarok mellett szólnak, még akkor is, ha a franciák februárban a dohai világbajnokság negyed döntőjében óriási meglepetésre nyertek, ezzel legnagyobb sikerüket aratták. Végül az időjárásról. Legfeljebb fátyolfelhők lehetnek felettünk, nagyrészt felhőtlen, csapadékmentes idő várható. Az Észak-Dunántúlon helyenként továbbra is élénk lesz a déli szél, másutt legyengül a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 14 és 20 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, enyhébb idő a szelesebb Észak-Dunántúlon várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
A nap verse.
Rab Zsuzsa, lelet. Úgy nézek néha tárgyaimra, golyóstorra, órára, késre, mint valaki 3000-ben, mikor az agyagból kivéste. Lelet lesz koponyám is, amikor tenyerembe bágyad, érzem a bőr alatt a múzeumi tárgyat. Női koponya, 20. század, akkor még pusztította rák, adják hírül, ki tudja milyen hieroglifák. Embernél bölcsebb műszerek talán azt is elmagyarázzák, miféle gondok marták hajdanán agyam lakatlan csigaházát. Hogyan éltem, elmondják csontjaim, évgyűrűi a mésznek, válhúzó terhek, fűtetlen telek, háborús vitaminhiány, évtizedes asztalra görnyedések. Hírmondó leszek csontjaimmal, hogy tetteimmel nem remélem. Úgy kellene valahogy mégis élnem, tudva, hogy létem nyoma még lehet döntő tanú. Atomkori lelet.
Rab Zsuzsa lelet című versét Havas Judit mondta el. Rab Zsuzsa József Attila díjas magyar íróköltő műfordító 1926-ban született. A pápai református nőnevelő intézetbe járt. Édesapja Rab István a gimnázium igazgatója volt. 49-ben a Budapesti Tudományegyetem magyar-orosz szakán végzett, és ettől az évtől lett szellemi szabad foglalkozású. 71-től 84-ig az élet és irodalom munkatársa volt. Rab Zsuzsa 1998-ban hunyt el.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai adást a Bátony terenyéhez tartozó Maconkán kezdjük Nógrád vármegyében, majd Ongára látogatunk, és végül a Bükkben, közelebbről, a Fehérkőlápai turistaházban fejezzük be mai szakrális kirándulásunkat. Dancsó János maconkai asztalos mestert hűhallgatóinknak nem kell bemutatnom, hiszen többször, sőt, sokszor szerepelt már itt különböző apropóból. Így figyelemmel kísérhettük azt, hogyan állította fel a 15 méter magas apostoli keresztet asztalos műhelyének közelében. Június 9-e minden bizonnyal emlékezetes marad János mester számára. Hogy miért? Azt tőle hallják.
Ilyet még nem láttam, mióta ide születtem Maconkára, ugye, a világ közepére. Hát ugye készítettem ezt a 15 méter magas kettős apostoli nagykeresztet, aminek a különlegesség az volt, hogy egy fából volt, a Tátrába volt kivágva akkor egy 40 méteres fenyő, és annak a törzséből ugye a függőleges ág, két viszintes ága. Mondanom se kell, rendkívül komoly alapozással készítettem akkor. Vaskeretben volt 4 méterig a törzse, villámhárítva, lellátva, és sajnos június 9-én éjszaka, 0 óra 40 perckor ránk tört ez a nem is vihar, hát ez már tornádó volt. Én félelemmel figyeltem az ajtóból, mert viszintesen süvített végig a szél, és azt mondják sokan, akik hallgatták, meg fent volt szinte az egész település, hogy olyan volt a hangja, mint a sírt volna a föld. És ugye mivel itt ilyen völgy van, föl tudott erősödni a tornádónak, mert szerintem az volt az ereje, Én éjszaka ugye nem láttam, mert ki nem jöttem, csak reggel, de ma a korán a károkat megnézni, és akkor láttam, hogy bizony az óriási nagy kereszt fekszik a földön.
Meg se recsent, azért valami hangot?
Hát nem hallottuk, ugye, mert akkora volt a zúgás, illetve olyan érdekes volt a villámlás, hogy egybe piros volt az ég a horizonton. A dübörgés folyamatos volt. Talán azt mondom, hogy figyelmeztetés volt ez, mert én azt mondom, hogy a Jóisten nem büntető figyelmeztet, valamiért, vagy üzenet volt nekünk. És ezt én úgy veszem, mert közben azt már elmondom jó hírként, hogy tegnap telefonáltak, megvan az új fa, az is 15 méteres, a új keresztnek, mert nem az a típusú ember vagyok, aki nem adom fel. És hogy ez a nagy kereszt, mivel a kicsi templomunkkal szemben van, a 150-200 méterre, mivel a templomunk ugye már majdnem lassan 1000 éves középkori, talán ő védte meg. Ő adta oda hatalmas favestét, hogy ez 30x30 centis keresztmetszetű gerenda volt. El lehet képzelni, hogy mekkora erő volt a viharva, amikor 4 méter magasan, ameddig a vaskeretbe volt elhelyezve, ott törte ketté, és lezuhant előre, és akkor a két vízszintes alga is darabokra tört a törzsével. De a kicsi templomunk, hál' Istennek, épségbe maradt. Érdekes, abban nem csinált kart, nem dobott le cserepet se, nem tört el a enyhe kis fatornyát. Tehát azt mondom, hogy ez azért volt jelzésértékű, mert figyelmeztetés volt számunkra, jelzés volt számunkra, hogy baj van a világban, hiszen minden a tapasztaljuk háborúk erre, háborúk arra, és nem szabad lenne így viselkednünk, ez azért volt egy jelzés. Jelzés volt nekem is, és egy újabb kihívás, ahogy említettem, elkészítem a másikat, már nem ide lesz felállítva, ugyanis ennek a nagy keresztnek, amit a vihar, ha nem tör össze, ajándékba adtam ugye városunknak, hogy majd az új 21-es úton ugye elkészült, oda szerettük volna az önkormányzattal elhelyezni, hogy a városunkba, vidékünkre érkezőket ezt fogadja. Hát sajnos ez a kereszt már nem, és akkor ugye beszéltem Zahar Bél Esperes plébános atyával, aki annak idején itt volt az avatásánál, hogy hívjuk össze a pap ismerősöket, barátokat, megkérem majd dr. B. Miklós püspökatyát, a Váci Egyház megye volt püspökét, hogy ő is jöjjön el, tartunk egy emlékező misét, és a keresztnek a darabjait, aki úgy gondolja, elekjeként egy darabot elvihet belőle. Elvihet belőle, mert tudomásom szerint Magyarországon ez volt az egy ilyen nagy kereszt, ugye lesz most a második, amit elkészítek, de mégis ez ad igazán maradandó emlékeket, hiszen ő a fatestével, amit tehetett, a iszonyatos szélviárral szemben megvédett. Nem tudom még, mikor lesz az emlékező mise, de fel fogom tenni az internetre, a honlapomra, meg lehet majd tekinteni. Természetesen szombaton csináljuk, mert ugye vasárnap az atyák is foglaltak, misézni kell nekik, de én úgy gondolom, hogy méltán megérdemled a nagykereszt, és Bél Miklós püspök atyát is azért várom szeretettel, hiszen amikor ez elkészült, ő szentelte meg, és ő adta ennek a keresztnek azt a nevet, Szent István királyunk kettős apostoli nagykeresztje minden magyarnak. Úgyhogy ez neki a rövid és fájdalmas története, de mai napig nem tudok napirendre térni fölötte, hogy micsoda gigászi erővel száll szembe a kereszt, talán úgy, mint ahogy a történelmünkben hitünk. A hitünk, és ha erős a hit végül is akarat és szeretet, akkor a szeretet ereje, az akarat ereje mindent legyőz. Hát ezért fogom elkészíteni újból ezt a keresztet, még nem tudom az önkormányzattal hova helyezzük el Balatonterénye területén, de el fogom készíteni hamarosan.
Hány évig állt, vagy mondhatjuk úgy, hogy élt ez a kereszt?
A felszentelése óta 13 évig állt. Ugye azt mondják, hogy szerencsétlen szám, hát valóban nem babonaság, de szomorú, mert ugye 2011. augusztus 20-án szentelte még Bél Miklós püspök atya, természetesen körmenettel, azt a nagy keresztet, mert akkor van Maconkán, mi úgy mondjuk a régi maconkaiak, hogy a vendégség, ma már úgy mondják, hogy a maconkai búcsú, amerre igen sokan eljönnek, de azért a 13 év alatt nagyon sok szép rendezvény történt itt ünnepeinken, a Nemzeti Összefogás napján, mert azért történtek itt érdekes csodálatnak is mondható események, ugyanis mikor a első Nemzeti Összefogás napját ünnepeltük június 4-én, borzasztó eső volt a környékben, nem lehetett látni a hegyeket. de itt nem esett egy csöpp eső sem. Benkő Péter színművész, aki Nógrád megye szülötte, sokan nem tudják, őt elhívtam, jó barátom, és Vasalbert versét szavalt, adjátok vissza a hegyeimet, és az utolsó verszaknál a Péter felnyújtotta a kezét, és megdöldült az ég. Ezt megrendezni nem lehetett. Aztán, amikor ugye a kereszt elkészült, szintén ilyen borult esős idő volt, a daru, ami 22 méter magasra emelte föl, engedte be a keresztet a vas szerkezetbe. Az is érdekes volt, mert ugye fel van az véve videókamera, arra emlék, hogy sokan itt voltak, Zaharatyék a kórussal énekelték a szent énekeket, és utána, amikor ezt leatmasoltuk a videókazettáról lemezekre, akkor láttuk, hogy egy óriási felhő keresztül jön a kereszt a földre, úgyhogy lehet látni ma, hogy az aját és a tetejét, és csak arról lehetett látni, hogy daru tartja, hogy lehet látni a kötelet a filmen. És az az érdekes, hogy mivel borult idő volt, egy szikrafelhő nem volt a környéken. Tehát ezt megrendezni, trükközni nem lehetett. Bárkinek adom a filmet. Aztán volt a harmadik érdekes esemény, amikor a nagykereszt köré elkészítettem a 64 vármegyének a kopjafájt, akkor pedig három aranysugár jött le három oldalról az égre, úgy mondták itt sokan, hogy Atya, Fiú, Szentlélek. És ugye sajnálom, hogy ez lett neki a sora, vagy talán. Mi nekünk is a földi halandó embereknek. Mindenkinek megvan a maga küldetése. Talán ennek a nagykeresztnek is ez volt a küldetése. Hogy éljen 13 évig, védelmezze a nagy termetével ugye az országunkat, hiszen államalapító Szent István királyunk emlékére, az ő tiszteletére állítottuk, aki a nemzetet ugye megalakította, őt jelképezte, mint ország édesanyja, ugye bárhol élnek magyareink a nagyvilágon, ő mindenkire vigyázott. És bízok abban, hogy ha az újat is el tudom készíteni, annak is ez lesz a küldetés, hogy aki erre jár, álljon meg egy pillanatra, elmélkedjen, csendesedjen el, de ennek is az lesz az üzenete, hogy vigyázzon a magyarságunkra, amelyet 1100 év óta, ha nehezen is a vízivataros történelmünkbe, de mindig meg tudtunk tartani, hát azt gondolom, hogy továbbra is ezután is megtartjuk.
Az elmúlt percekben Dancsó János maconkai asztalos mester osztotta meg a 15 méter magas apostoli kettős kereszt történetét, illetve sorsát.
Magyar hazánk, te jó anya, fiad dicsért ma őt alul, zengjen a himnusz dallama, hozzá ki mindig párt fogott. Ő néked igaz fényt hozott, hit fényét adta át neked, istenes törvényt alkotott, mely üdvösségre elvezett.
Nemrégiben örömmel adta tudtomra egy meghívó, hogy június 28-án Ongán egy új útmenti feszületet állt meg Kormos Csaba plébános. A most következő riportban az állítatókat név szerint Zubkó Jánosnét és lányát Lipták Istvánnét hallják.
A terv az akkor született, mikor édesanyámnak pacemaker beültetése volt, és én azt mondtam, hogy ha sikerül a pacemaker beültetés, akkor én ezt el fogom készítetni. Úgyhogy született a húgomnak, tehát egy nagyon nagy betegség után 8,5 éve egy kislánya, és kértük, hogy egészségbe tudjuk felnevelni, hogy együtt legyen a család, és így fogalmazódott meg tulajdonképpen a kereszt állításának a gondolata.
És akkor ez már tehát 8 évvel ezelőtti történet?
Hát egy 8-9 évvel ezelőtt voltak a családban betegségek, problémák, tehát nagy betegségek, nagy problémák, és igen, akkor gondoltam én, hogy erre sort kerítünk, hogy ezt meg fogjuk valósítani.
És tetszett tudni, hogy a kedves lányát tett egy ilyen fogadalmat?
Így van, tudom, és együtt gondolkoztunk, együtt terveztük, hogy sikerülne majd ezt megvalósítani. És jött egy alkalom, és úgy nézett ki, hogy na, sikerül elkészíteni, vagy felállítani a keresztet, mondtam a lányomnak, intézzétek, és menjetek, csináljátok. Először ide akartuk a kertbe, hogy itt legyen, de úgy gondoltuk, hogy kitesszük valahová az útszélre, hogy legyen egy útszéli kereszt Ongának, mivel Ongának még nincs itt kereszt. Van Felső Zsolcának, ahogy jövünk be, Gesztelyből jövünk, a Gesztelyi kereszt Ongának nincsen. És így gondoltuk, hogy ha sikerülne, ugye a lányom elment a polgármesterhez, dr. Trizsi Zalán, polgármester úrhoz, hogy helyet tudná-e biztosítani a keresztnek, mert felszeretnénk állítani egy keresztet. És ő nagyon készségesen, nagyon szívesen segített neki, de ezt majd a lányom ő elmondja, mert ő beszélt vele, ő jobban tudja.
Igen, és... tehát akkor hogyan tovább?
Maximális segítséget kaptunk előkor most Csaba plébános úrtól is, tehát ugye én vele is beszéltem először, tehát ő is azon volt, hogy próbált intézkedni, ő is beszélt polgármester úrral, és első szóra azt mondom, hogy durván egy hét alatt megkaptuk a területet, tehát nagyon hamar, és ez tényleg köszönhető nekik, hogy nagy segítségünkre voltak ebben, és hát egy hét után, amikor megkaptuk az engedélyt, utána kezdtünk hozzá. Igaz, hogy eltelt 8-9 év, de a lehetőség az most adódott a keresztállításra, úgyhogy most sikerült megcsinálni Pünkösdre. Tehát Pünkösd előtt 2 nappal lett kész, úgyhogy ez egy pünkösdi kereszt.
Mit tetszett mondani?
Hát a férje csinálta, mert ugye családi vállalkozás van, és ugye a férje meg a lányom, ők rendezték, hogy ilyen szépen rendben meglegyen a kereszt.
Mi a férje? Hát kérdezhetem, sírköves?
Műkővel és sírkövekkel foglalkozunk, ez egy nagyon pici vállalkozás, tényleg csak családi vállalkozáson belül készítjük el ezeket a műköveket, műköves dolgokat.
Sírokat.
Hát igen, minden, ami műkövel kapcsolatos is. Gránita.
Akkor nem kellett kompromisszumot kérni, hogy nézzen ki a kereszt, mert az első mozzanattól az utolsóig az önök kezében volt.
Így van. Tehát első pillanattól kezdve a férjem szereti a kihívásokat, és ő megálmodta, és véghez is vitték. Tehát ő
nézegettek máshol is kereszteket, hogy milyen legyen?
Én igen. Tehát én már egy ideje próbáltam nézegetni, hogy milyenek az útszéli keresztek, és nem egy túl nagy kereszt, de én úgy gondolom, hogy ott, ahol áll a kereszt, ez pont olyan ideális méretben, tehát nem takarja el a szélén lévő házat, mert ugye hozzá kell tenni, hogy a falu szélén van, és ugye közel van az első lakás, és hát úgy gondoltuk, hogy méretben is, nagyságra is ez megfelelő lenne.
Úgy látom, mert a kép az itt van előttünk, hogy nincs felirata még, vagy nem is lesz?
De van felirat, amit elkészítettünk május 20-ára, tehát feliraton az van, hogy Isten dicsőségére állította Zubkó Jánosné és lánya Szilvia, és a 2024. május 20-a idátum van rajta.
Ha majd pár évtized múlva emlegetik ezt a keresztet, akkor hogy szeretnék, hogy milyen néven emlegessék, kiről kapja a nevét?
Tulajdonképpen nem gondolkodtam rajta, hogy kiről kapja a nevét, megmondom őszintén, ez egy picit fogós kérdés, majd továbbiakban gondolkodunk rajta, és
meg a plébános úrral megbeszéljük,
igen.
És akkor együtt majd kitaláljuk.
Tehát ez egy annyira új dolog, hogy ezen nem gondolkodtunk, igen. Mi nem azért készítettük, hogy ennek nevet adjunk, tehát ez is nagy meglepetés nekünk, hogy önök itt vannak, aztán az önkormányzat is, hogy egy kis ünnepséget szervez a szentelés alkalmából, tehát ezt mi hálából készítettük, nem azért, hogy bárki is köszönetet mondjon, vagy pedig ugye, hogy ünnepségeket szervezzenek, de ugye a szentelésnek ez a menete, úgyhogy ezért...
Hát nem minden nap szentelnek Ongán keresztet ezek szerint.
Hát nem. Nem. Ez az első alkalom, igen. Igen, ez az első alkalom.
Akkor meg kell adni a módját.
Meg, így van. És még annyi, hogy örülünk neki, mert járunk ki ugye a lányommal, és látjuk, hogy vázába virágok vannak, tehát járnak ki a kereszthez, úgy van, amikor egy szál van, van, amikor egy csokor van, de már látogatják a keresztet, és jó, hogyha egy fohászt, egy kérést elmondanak egy kereszt előtt, azért csináltuk másnak is, nem csak a magunk hálájából.
Az elmúlt percekben a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Onga első útmenti feszületének történetét Zubko Jánosné és Lipták Istvánné az állítatók osztották meg hallgatóinkkal.
Köszönteni jöttünk, Szent Keresztfa, látjuk rajta Jézus, meg van halva. Hallott az űzanya, nagy zokogva, Jézus piros néri,
hogy műsorunk elején ígértem, a mai adást a Bükkben, a Fehérkőlápai turistaházban fejezzük be. Az építmény oldalát ugyanis egy igen rendhagyó feszület, mondhatjuk, díszíti. A felvétel 2020. február 9-én készült Farkas Erzsébet riportját hallják.
Tóth Istvánnal, a Fehérkőlápai turistaház tulajdonosával és Böde Andreával ültem le beszélgetni, mert hogy szó szerint le is felgyalogoltunk ide a Ilafüred mellett található Fehérkőlápai turistaházhoz, amelynek mi is a története?
1998 év végén sikerült megvenni ezt a turistaházat leégve, és akkor ennek a felújítása meg a engedélyeztetése eltartott 2001 május 1-ig, amikor került hivatalosan is megnyitni a turistaházat minden engedélyével együtt.
Na de hát miért vásárolta meg annak idején 1998-ban?
Ez egy jó kérdés. Ezen gondolkozom én is, hogy 20 éve. Mert hogy ez előtt agráriumban dolgoztam, és nem bírtam már a port, és azt mondta a főorvosnő a Szent Ferenc kórházból, hogy ha felköltöznék a Bükkbe, az segítene a krónikus bronhitiszemen, és így is lett tulajdonképpen. Az ide költözésem után egy fél évvel elmúlt a légzőszervi gondom.
És az ön története hol kezdődik a Fehérkőlápai turistaházzal?
Nagyon szeretem Illafüredet, és akkor hát mondjam, ezt a részt még nem ismertem ebből, és felsétáltam kicsit pihenni.
Hány évvel ezelőtt?
Ez 17 éve ezelőtt volt. És akkor Isten itt volt, beszélgettünk nagyon sokat, és akkor így egymásra találtunk, és akkor azóta tart ez a szerelem.
Milyen ez a turistaház?
Egészen egyszerű, és rengeteg ember azt mondja, hogy itt megállt az idő, áll itt rengeteg óra a falon, és tényleg úgy látszik, hogy itt minden olyan régi és egyszerű.
Mert hogy órákat is gyűjt.
Igen, régi órákat is gyűjtök meg, próbálom őket meg reparálni, többé-kevésbé sikerrel.
De hozzá kell tennem, hogy az Istvánt úgy kell elképzelni, amikor én is megismerkedtem, hogy egy, hát most is ilyen, nagyon jó humorral megáldott, nagyon családias. Mikor én még nem voltam vele, akkor ő neki 5 nevelt gyermeke van, tehát kivett 5 gyermeket állami gondozásból, és nevelgette, úgyhogy nagyon-nagyon fantasztikus, és nagyon szépen nevelte a gyerekeket, nagyon szeretik a gyerekek, mai napig visszajárnak hozzá. A családosak, unokái is vannak, és a barátok, akik ide feljárnak, mindenki azért jön fel, hogy az Istennek a lelkét kiöntse. Egy nagyon jó lelkű ember. Szerintem azért is szerettem bele, mert nagyon jó ember. Akkor jönnek fel hozzánk nővérek is, itt Műkszentkereszten vannak a nővérek, ferences nővérek, ők is mindig betérnek, hogyha elmennek ide, mert ugye van nekik egy szabad délutánjuk vasárnap, és akkor hol kísértálnak a Fehérkősziklához, az egy ilyen nagyon kellemes kis rész, és akkor betérnek mindig ide hozzánk. Úgyhogy ha esetleg mi nem jutunk el misére, akkor ők betérnek ide hozzánk, és akkor ezáltal megáldják azt a napot nekünk.
A Fehérkőlápai turistaház falán található egy kereszt. Mi ennek a keresztnek a története?
Van itt 3 katona sír a ház környékén is. Régebben próbáltam feltáratni a német hadisírgondozó irodával, és akkor ők kétszer is próbálták megkeresni a sírokat, de végül is egyszer sem találták meg. És akkor a barátaim, a kis Tiborék pedig ilyen honvédelmi hagyományozással meg régészettel foglalkoznak, fémkeresővel járják a bükköt persze engedéllyel, és akkor erre volt dolguk, és velük beszélgettünk arról, hogy ennek a három katonának kellene egy ilyen emlékhelyet csinálni, és akkor végül is ő gránátszárnyakból hegesztett egy keresztet, és akkor készített egy táblát, és ez lett ide feltéve a turistaháznak a falára.
Tehát gránátszárnyakból kell elképzelni ezt a keresztet. Milyen nagyságú körülbelül? Egy méterszer, egy méteres van?
70-50 centis.
És honnan tudta annak idején, hogy itt pont három katonasír található, és pontosan három is katonasír? Hogyan jutott erre a felfedezésre?
Az elődöm, még amikor megvettem a házat, meg tudtam mondani, hogy hol voltak ilyen nyírfa darabok, ami valamikor nyírfa kereszt volt. De hát a 60 éves erózió egy hegynek a lábánál meg, hogy ki tudja hányszor dőlt már ki az a kereszt, vagy ez a kereszt maradvány, és hányszor tették odébb, amire kihívtam évek múlva a sírgondozó irodát, addigra már nem lehetett megtalálni. Ők is ástak, keresték, fémkeresővel keresték a sírokat, de akkor már nem volt meg.
Azt említette, hogy a három elhunyt katona emlékére, akik két német és egy orosz katona volt, vagy ezt feltételezik csak?
Ezt az idősek említették, de ők is már csak úgy emlékeznek, mintha két német és egy orosz lett volna.
Felirata a következő: emlékezzünk a II. Világháború bükki harcaiban elesett ismeretlen hősi halott katonákra. Állítatták, helyi hagyományőrzők készítette Kis Tibor 2014. Kinek volt az ötlete, hogy készüljön el ez a kereszt?
Beszélgettünk ezekkel a dolgokkal estén, tábor, tűz mellett, szalonnasütéskor, és akkor hogy kinek a fejéből pattant ki, ezt már nem is lehet tudni, csak hogy együtt megcsináltuk.
Gondozzák, ápolják ezt a keresztet? Látom, hogy azért van körülötte virág.
Mindig teszünk persze minden tavasszal, most nem lehet, de amikor virág van, akkor mindig kint van ilyen síron, de ők is rendszeresen jönnek, tehát Kis Tiborok is jönnek, igen, gyertyát is, de Kis Tiborok is rendszeresen jönnek és hoznak virágot, koszorút is.
Mindig gyújtunk nekik három darab mécsest, és mindig elmondunk értük egy-egy imát.
És ön mit szólt hozzá, amikor megtudta ennek a keresztnek a történetét?
Gyakorlatilag az ismerkedésünk volt ez, hogy kihívta azokat egyszer, mert ugye többször hívtak ide, akkor volt egy ilyen keresés, és ugye én akkor tudtam, az én emlékeim szerint úgy volt, hogy Kis Tibor tudott erről a helyszínről, hogy itt van valami, és ő többször hívta Istvánt, hogy ő egyszer ellátogatna és megnézné ezt a helyet, és akkor egyszer eljöttek, akkor beszélgettek István erről, és akkor mondta, hogy mit szólna, hogyha, akkor még nem tudtuk, hogy miből lesz elkészítve a kereszt, de hogyha elkészíteni ide egy keresztet. És akkor megkérdezte István, hogy engedi-e, hogyha föltehetnék a falra, tehát hogy felhelyezni, és akkor megtörtént az avatás, tényleg kijöttek a hagyományőrző fiatalok. Német ruhába, magyar honvéd ruhába voltak felöltözve, és akkor egy ilyen kis csoport itt ezt felavatta, ezt a kis keresztet. Vannak ezek a teljesítménytúrák, és most már gyakorlatilag ez egy kifejezett egy pont, amit itt a teljesítménytúrán is le kell fotózni, el kell. Tehát, hogy most már ez egy központi, olyan szempontból központi, hogy ez egy állomás gyakorlatilag. Régebben más volt itt az állomás, de most már azt kell lefotózni. Bejönnek megkérdezni, hogy miből készült, tehát most már nem a ház érdekes, most már a kereszt érdekes.
Az elhangzott beszélgetésben Tóth Istvánt és Böde Andreát hallották. Amikor ez a felvétel készült, még nagyban folytak a munkálatok a fehérkőlápai turistaház megújításán, és 2022-ben a ház elnyerte az év turistaháza címet. Kedves hallgatóink, ezzel már a műsorunk véget ért. Szokásos felhívásunkat kérem, hogy hallgassák még meg. Ha ismernek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy toronyórákhoz fűződő történeteket, kérem értesítsenek, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, Szent István Rádió. Telefonszámunk 36-os körzet, 510-610-es, e-mailt pedig az infokukat szentistvánrádió.hu címre várunk. A zenei szerkesztő Vasvári Detti volt, a technikai munkatárs pedig Fehér József. Szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is búcsúzom, és megköszönöm megtisztelő figyelmüket. új műsorral 2 hét múlva jelentkezünk legközelebb. De addig se felejtsék, kidőlt keresztfának, nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a nyári veszélyekről, a gyermekbalesetekről, otthoni és kórházi ellátásáról beszélgetett a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ gyermeksebészeti osztályának főorvosával, dr. Pap Rózsa gyermeksebész, égésspecialista, plasztikai sebésszel, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Kérem, tartsanak velünk!
Elmúlt alkalommal azért hívtuk ide a stúdióba, mert hogy a gyeknapok második eseményén éppen az otthoni sebellátásról beszélt a szülőknek. Úgy tűnt, hogy azért vannak a szülői fejekben fehér foltok. Voltak érdeklődő kérdések, volt egy kötszer bemutató. Azt mondta a főorvostő, hogy maga a rendezvény és a gyek bemutatása is egy nagyon fontos momentum és programsorozat, mert hogy az újszülöttnek minden információ és minden hír új, úgyhogy ha ennek az információnak vagy ennek a mottónak a mentén haladunk, akkor az lenne az első kérdésem, hogy főorvosnőnek a több évtizedes tapasztalatait tekintve, melyek a legjellemzőbb nyári balesetek, amikkel aztán a kórházba kerülnek a gyermekek?
Hát onnan indulok ki, hogy ahogy a nagy meleg a felnőttet is szétszórtabbá, figyelmetlenebbé és fáradtabbá teszi, a gyerekeket is természetesen. Most a figyelmetlenség, ez elsősorban a szülőre vonatkozik, gondolom én, na de hát a nagyobb gyerekek már annyira önállóak, hogy nekik is tudni kell ezeket. A legtöbb balesetnek ez a forrása, hogy nem is gondolunk rá, eddig ilyen nem volt, és ez így van, hála Istennek, hogy eddig ilyen nem volt. A gyerekeket egész évben, de a nyári szünet elején is mindig arra kell tanítani, hogy figyeljenek oda, mert a gyerek is tanítható, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy a gyerek nagyon szemfüles tud lenni a huncutságba is, de figyelni is nagyon ügyesen tud, ha megtanítjuk erre, és hát jó példát adunk neki. Ugye az egyik jellemző gond a figyelmetlenség, és minden balesetnél úgy ez tetten érhető. A másik gond, ami nyári sebek problémája elsősorban, hogy fokozottan hajlamosak gyulladásra. Ez mind a kettő azért arra sarkal, hogy azért legyünk ott, nézzük, és kritikusak legyünk. Nem szeretjük, hogyha reggeltől estig gubaszt a gyerek a számítógép mellett, az nem egy természetes gyerekreakció. De aki közlekedési eszközre is, ez a roller biciklit értem alatta föllép, annak tudnia kell, hogy ennek komoly veszélyei vannak a gyorsaság miatt, az olyan megelőző eszközök nélkül, mint például a térdvédő bukósisak, borzasztó sebességgel tudnak ezek a járgányok haladni ahhoz képest, hogy nincs védelem, nincsen kaszniuk. Tehát igenis az anyunak, apunak meg kell győzni, hogy meleg van, de attól a bukós is a kell, a térdvédő pedig nagyon sokat jelent ezeknél az eszközöknél. Aztán nagyon félek attól, mint ahogy a szánkónál is, ha hárman ülnek, a trambulinba, meg az ugróvárakba is, hogyha több gyerek van egy rakáson. Egy gyerektől még nagyjából várhatom, hogy figyeljen magára, de azt, hogy a másikra is figyeljen, ez azért nem igazán gyerek jellegzetesség. Tehát én úgy gondolom, hogy a trambulinba, úgy például az ugrálóvárba se szabad sok gyereket odaengedni. Egyet, arra talán jobban tudunk figyelni, és ő neki meg figyelni kell rá, hogy hát ez az eszköz, ez olyan, ahol bukunk, esünk, és vele járó, ezzel ügyesek vagyunk, és általában a gyerekek nagyon ügyesek, de már a második, harmadik gyerek ugyanabban a helyzetben biztos, hogy nem.
Egy kicsit a közlekedési eszközökről beszélünk, ugye a biciklér meg a roller tekintetében azért elég sokat hallani olyan utcán történő, kültéren vagy köztéren történő balesetekről, amit például roller vagy bicikli okoz, és amit főorvosnő is mond, hogy egyrészt olyan a sebesség, másrészt megtanítani a gyermekeinek azt, hogy mihez biciklire ülnek, vagy állnak a rolleren, akár egy elektromos rolleren, ami ugye sokkal gyorsabb, ennél fogva talán veszélyesebb is lehet, innentől kezdve a közlekedési helyzetnek a részesei. Ezt meg kell nekik tanítani.
Hát igen, és azt is meg kell tanítani, hogy ő óvatos, tételezzük fel a legjobbat, de a mellette közlekedő már nem biztos, tehát szemfülesen kell, és nem celebódi módon ezekre az eszközökre föllépni, és ezeket használni. Nagy öröm ezek az eszközök. Én imádtam a biciklit például, de igen, kell hozzá az a gondolat, hogy de megvan a maga veszélye, tehát milyen úton, kivel együtt, és nagyon jó védőeszközök vannak.
Sok esetben aztán mondhatjuk azt, hogy nem elég, hogyha mi vagyunk óvatosak, van, hanem más helyet is óvatosnak kell lennünk. Ugyanakkor emlékszem, hogy a második gyeknapokon főorvosnő hát egy nagyon vészjósló képet vetített föl egy olyan bicikli által okozott balesetről, ami aztán nagyon hosszantartóan gyógyul.
Hát kétségtelen, hogyha egyszer a baleseti helyzet adott, akkor nem tudjuk, hogy mi lesz a kimenetele, tehát ezt a helyzetet kell lehetőleg elhárítani. Mert hiszen amikor már esik valaki, egyáltalán nem tud már, vagy nem várható, hogy úgy essen, hogy ugye a judósok ezt megtanulják, hogy kell esni, ez az átlag ember nem tudja, tehát nem ritka, hogy törik, gyakrabban csak egyszerűen sebesedik. Horzsolás, és ezekre mindig azt gondoljuk, hogy áll semmi ez, ami egyáltalán nem igaz. Például a horzsolások azok tudnak gonoszak lenni, mert ugye típusos módon tértájon, könyöktájon, tehát ízület fölött. Most ezeknek a horzsolásoknak lehet idegen test, tehát különböző szemét, növényi maradvány a hátterében, tehát belekerülhet a sebbe úgy, hogy nem is biztos, hogy látjuk. Például a növényi rostok, hogyha bekerülnek a bőrbe, azok véressé válnak, és alig találjuk meg feltárásnál is. De mindenképpen az lenne a lényeg, hogy gondoljunk rá, mert ezeknél a sérüléseknél nem az az észszerű, hogy ne legyen rajta kötés, mert akkor nem látjuk, legyen rajta kötés, és lássuk. Tehát a sebet mindig tisztítani kell, a sebet is, de a sebnek a környékét is. Most, hogyha a térdre gondolunk, hogy egész délelőttként játszott, akkor az a seb nem lehet tiszta, de a környéke se lehet tiszta. Most ilyenkor mindig huhogunk, hogy jaj, a sebbe nem ez a megoldás. Nem mindegy, hogy mi a sebbe. Tehát nem nyúlkálunk a sebbe, de bőfolyó vízzel a sebtől elfolyóan igenis le kell mosni magát a sebet is, de a seb környékére már lehet tisztítószereket is használni. Ha nagyon bizonytalan a határ, akkor a legegyszerűbb, hogy szappan helyett használjunk hidrofilt, úgy, mint a pici babának, mint egy krémszappant, és az akár nyugodtan belemehet első tisztogatás során a sebbe is. Nem akarom azt mondani, hogy az én nagyanyám odaadta a körömkefét, mikor elvágtam a talpam az üveggel, ugye természetesen a porba, hogy menjél édes oda az utca végébe a kúthoz, és súrold meg a talpadat. Na most ebből természetesen ment a sebbe is, de nem az a gond, ami folyóvíz megy bele, hanem az, ami a könnyékből megy, tehát igenis magát a sebet ki kell mosni. Na most természetesen a tiszta víz, bár a bővíz kimossa a kórokozók egy részét, de hagyhat benne idegen testet, tehát nézni kell kritikusan, hogy amikor letisztítottuk, telilappal leitatjuk, nem látszik-e olyan gyanús, ami sokkal mélyebb, vagy ami színezettségbe azt a gyanút kelt, hogy ott maradt valami, és azt ne számítsuk semmiségnek, mert abból indulhatnak komoly fertőzések, és ha arra gondolunk, hogy megütöttük, tehát van alatta egy bevérzés, és van alatta a térdízület, vagy a könyök ízület, tehát ízület van alatta, akkor ez már nem semmi. Tehát első nekifutásra tisztítsuk meg mechanikusan a sebet bővízzel, környékét gondosan minden szennyeződéstől, fertőtlenítőszernek mindenképp észszerű egy kis okteniszeptet tartani otthon a hűtőszekrénybe, pici flakonba, fújós formába kapható. Nem azt mondom, hogy egyáltalán nem csíp, de nem olyan kibírhatatlanul csíp, a jódnál sokkal kevésbé csíp, és ehhez tartsunk egy kis Jalogén plusz krémet, ami mint ezüst tartalmú fertőtlenítő is, nyugodtan bele a sebbe, ez sebb kezelő anyag, letakarni. És ha azt látjuk, hogy gyanús, hogy mélyebb részek vannak, gyanús, hogy nagy alatta a bevérzés, és nagyon fáj, akkor nem az a gyanús, hogy maga a térd ízületet is sértette, hanem az a gyanús, hogy a sebből fertőződik, és a gyulladás, ami nyári melegben sokkal nagyobb eshetőséggel alakul, az okoz panaszokat. Amíg azt látjuk, hogy nap mint nap javul, mert természetesen naponta ugyanilyen módon át kell kötni, addig lehetünk türelmesek. Ne akarjuk, hogy pörk legyen rajta, tehát ne száradjon be a seb, ne örüljünk annak, hogy már nem is váladékozik, mert az a jó, hogyha a sebből a váladék ki tudja a szennyeződést mosni. Tehát nem az a boldogságunk, hogy van egy jó kéreg rajta, és akkor nem kell bekötni, be kell kötni. És akkor kisebb a fertőződés esélye, és könnyebben ellenőrizhető, hogy hogy alakul a dolog.
Hogyha egy gyermeknek nyáron lesz egy horzsolásos sérülése, vagy akár attól komolyabb, a szülő otthon elsődlegesen ellátja a főorvosnő által említettek szerint, akkor mi az, ami döntsön az irányba? A szülőnek segítsünk egy kicsit, hogy igen, üljünk autóba és jöjjünk be a kórházba.
Ha felmerül, hogy idegen test, akkor mindenképp. Ha felmerül, hogy vannak benne egész mély részek is, mert azért a horzsolás mellett nyugodtan lehetnek szúrt részek, mert beleszúródhat a különböző szemét, amibe beleestünk, akkor be kell jönni. Ízületek fölött nagyon kritikusnak kell lenni, de ha nem látunk ilyen gyanúsat, akkor kössük be, és holnap meglátjuk. A fájdalom elég pontosan jelzi azt, hogy csökken, vagy erősödik. Ha erősödik a fájdalom, az biztos, hogy kórházi ellenőrzést kíván, nem biztos, hogy bent tartják, de segítenek, hogy mit nézzünk, mit figyeljünk, ha sebb környéke piros, vagy még nem is piros, de duzzadt. A duzzanat az mindig gyulladásra nagyon-nagyon gyanús, és arra gyanús, hogy vannak mélyebb részek benne, azt azért mutassuk meg sebésznek. Nem jelenti ezt, hogy ott kell maradni, nem jelenti azt, hogy valami nagy dolgot kell tenni, de látnia kell, hogy mire vigyázzunk. Tehát a fertőződést azt nagyon komolyan kell ellenőrizni. Ne törődjünk bele, hogy pörk van, és így nem kell bekötni. Ne legyen pörk, mert a pörk ugye egy réteg, az nem engedi, hogy alulról kidolgozza a természet a szennyeződést, és nem engedi, hogy mi ezt lássuk. Sokkal hamarabb fog a pörk környezete pirosodni, duzzadni, és aztán az sem egy kedves dolog, amikor a pörköt le kell szedni ahhoz, hogy tisztítani tudjuk. Tehát ne legyen pörk ez a vezérelv, és legyen kötés ez a másik vezérelv.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy a gyeknapok második rendezvényén főorvosnő egy kötszerbemutatót is tartott, tapasztalata szerint, vagy akár az ott látottak szerint, mennyire vannak tisztában a szülők azzal, hogy az elsődleges sebb ellátást, kötözést, azt otthon hogyan kell elvégezni, és hogyan kell beérkezni a kórházba?
Rettenetesen szeretném, annak idején Vöröskeresztes tanfolyamnak hívták, ahol én is először láttam, hallottam, tanultam kötözésről, ezt kellene minden gyereknek hallania. Azt nem mondjam, hogy a gyerek hamarabb meg fogja tanulni talán, mint anya, hiszen ő az érintett, és ő a saját maga szempontjából jobban tud odafigyelni, ügyesek, nagyon ügyesek a gyerekek, hinni kell bennük, hogy meg kell őket erre tanítani. Nagyon begyökerezett gondolat, hogy de a sebet nem érheti víz, na ez így, ahogy van, nem igaz. Én gyakorlatilag nem ismerek olyan sebet, amit nem érhet víz. Tehát a tiszta ivóvíz, ami a zuhanyból folyik és megisszuk, az lehet, hogy nem teljesen baktériummentes, de az ivóvíznek sose szabad, hogy olyan magas legyen a baktérium száma, hogy az veszélyeztesse a sebet, az viszont veszélyezteti, ha ott marad a kenőcsmaradvány, a váladék, a szomszédos területről rákenődő mindenféle. Tehát a veszély az, ha nem tisztítjuk, és a sebet igenis meg kell zuhannyal tisztítani becsületesen. Természetesen nem a hajmosó szappan kell, hogy rácsorogjon. Mindig azt szoktam mondani, hogy a kötést ne érje víz, megfürdik a gyerek, de aztán vegye le a kötést, és ott, ahol a seb van, oda bőven a zuhanyt. Ez a legkíméletesebb. Tulajdonképp a gyerekek, emberek többségének ez jól is esik. Aztán, hogy ez langyos vagy hűvösebb víz, ez teljesen részletkérdés, ami jól esik, de bővíz legyen. Nagyon jól csillapítja az ütés, bevérzés utáni fájdalmat, például a hűtőpárna, amit minden gyógyszertárban lehet kapni, egy kék kocsonyás anyag, ezt be lehet zacskóba, ezt be lehet rakni a fagyasztóba, és utána, ahogy kiveszem, természetesen egy törlőbe csomagolom, tehát nem direkt a bőrre, vagy a kötés tetejére. Az első 3 nap a hűtés nagyon sokat jelent. Egy átlagos bevérzést jelentősen csökkent, a hozzátartozó duzzanatot mérsékli, sokkal jobb a helyi keringés, jobb a helyi gyógyulási esély. Tehát ez biztos, hogy otthon az ellátási dolgok között kell, hogy szerepeljen. Veszélyes az, hogy szálas kötszereket használunk. Itt tudja, hogy honnan marad benne a gondolatba, hogy vágott steril lap, el kell felejteni. Ez szerintem bűnös dolog, hogy egyáltalán forgalmazzák. A vágott steril lapot, ha megnézik, annyi szál van benne, hogy ezt ha rátesszük a sebre, a seb teli maradt szállal. Ezt a szálat jószerivel még az zuhannyal se tudjuk kimosni. A legjobb táptalaj, hiszen az ott van, arra ráül a kórokozó, és az ott is fogja, tehát nem szálmentes kötszert. Azt hiszük, hogy mert a modern kötszerek drágák, nem drágábbak, mert az anyag más. Ezek szálmentes kötszerek, frészkötszerek, tehát műszálas anyagok, de ezt használjuk műtőbe is, ezek nagyon jó netszívók. Különböző cégek, különböző címen forgalmazzák, és nagyon okosan. Általában 2 darab van egy csomagba is a steril, vagy 5 darab van egy csomagba is a steril. Tehát kibontom, az elsővel le tudom törölni, a másodikkal be tudom kötni. Tehát ez legyen otthon. Aztán nagyon jól használható a PH6, vagy hasonló rugalmas kötszerek, ezek is kaphatók a gyógyszertárban. Tehát kevésbé előnyös, hogyha raktapasszal ragaszgatjuk körbe, vagy akkor a steril lapot egy szál raktapasszal tartsuk ott, és ha olyan helyen van, akkor pólyázzuk egy rugalmas pólyával, avval tud mozogni a lába, az helyben tartja a kötést, nem egy pánton, hanem széles sávon, egy picit ellen tart a duzzanatnak, tehát kellemesebb is a viselése, és nem bonyolult, nem szabad megszorítani, és nem csúszhat le, tehát tartani kell.
És természetesen szerencsés, hogyha mindezek, amiket fölösnő sorolt, vagy egy része legalábbis megtalálható a házi patikában, vagy ezek, úgy indulunk a nyárnak,
ezek
hogy
nem, ezeket beszerezzük.
Igen, mindennapos dolgok. Fölösnő, néhány percünk marad, de még egy nagyon fontos témát érintsünk. Úgy kezdte a beszélgetésünket, hogy ez a kánikulai meleg, ez a nyomott meleg, ez a felnőttekre is egy tompító hatással van, de természetesen a gyerekekre is, és itt a nyári szünet kapcsán emiatt is ennek hatásai miatt is védenünk kell őket, és akkor beszéljünk egy kicsit a nap okozta égésről, illetve a védelemről, mit tudunk tenni, illetve hát az a fajta égési sérülés is talán ilyenkor nyáron egy kicsit előtérbe kerül, hogy otthon sokan kertesháznál kerti partikat szerveznek, grilleznek, hát óhatatlan, hogy kisebb égési balesetek, sérülések ne történjenek.
Egész kisgyereket meg lehet arra tanítani, hogy a tűz az nem játék, ne menjen a tűz közelébe, és természetesen az egyéb fémeszközök, amik ott a bográcsozás során használatosak, is forrók, tehát ne menjen oda közelbe, semmiképp sem egyedül. Nagyon sokszor szemétégetés apropójából sérülnek, mégpedig úgy, hogy a szél belekap a megolvadt nejlonflakont, olvat formájába ráfújja a szél bőre ruhára. Erre gondolni kellene, nem szabad ott lenni a közelbe. De a gyerekeket nem lehet eltiltani, hanem megtanítani lehet, és úgy, hogy mellettük legyünk. Na most ez nehéz, mert anya szalad, mert ez kell, az kell, ott van, amott van. Valakinek a sok emberből, mindig mikor sokan vannak egy rakáson, akkor van a baleset, valakinek feladatának kell lenni, hogy Marcinak elmondja, hogy odáig gyere, az tovább ne, az még forró, azt még ne kóstold meg, és tanítani kell őket, mert a gyerekek nagyon tanulékonyak, tehát erre fel kell hívni a figyelmüket.
Beszéltünk legutóbb arról, hogy azért a napsugárzásnak is nagyon-nagyon erős UV hatása van, erre ugye napi rendszerességgel felhívják a figyelmünket, illetve a múltkori beszélgetésünkből kiderült, hogy főorvosnőnek is egy veszőparipája talán az, amikor a kisgyermeket látja sapka nélkül, mert hogy ugye életveszélyes helyzetbe is kerülhet a kicsi.
Eleve arra kell gondolni, hogy 10 órától 3 óráig olyan erős a sugárzás, hogy a felnőttnek is állt a maga szép kis szalmak alapjába. Jó, a boltba el kell menni, de nem muszáj a gyereknek ott menni, vele menni. A lombosfa árnyékába is erős a sugárzás, tehát ez időszak alatt a nagyon jó kis lombosfa alá se tegyük ki, főleg nem a csecsemőket. A fej az nagyon érzékeny a napra, és az átmelegedésre nagyon érzékeny. Tehát itt nem csak bőrgondot tud okozni, hanem agyödémát, tehát agyi duzzadatot tud okozni, ami egy közvetlen életveszély. Egy komoly agyi duzzanatba bele lehet halni. Tehát gondoljunk rá, hogy valahogy oldjuk meg, hogy vagy korán menjünk a boltba, akkor jön a gyerek velünk, vagy későn menjünk a boltba, vagy menjen már el apa a boltba, vagy vigyázzon addig apa a gyerekre, tehát a gyereknek nem kell ez idő alatt kint lenni. Az 50 pluszos fényvédőnél erősebb fényvédők is vannak, de ha ez idő alatt kimegy a fény, de akármilyen fényvédővel is meg fog égni. Nagyon fontos a felnőttnek is, meg a gyereknek is a sapka, nagy karimával, vagy baseball sapka, tehát a szemét, arcát is kellene védeni, és igen, nagyon fontos lenne mindig a napszemüveg, amire szintén tanítani kell a gyerekeket, ez nem egy természetes igénye, de legyen az. És hát azt kell mondjam, hogy a tanítás az azt jelenti, hogy én úgy csinálom, ahogy kell, és akkor ő megtanulja. Mert se a közlekedésben nem lehet, se semmi otthoni munkában azt csinálni, hogy így csinálom, de nem így kell csinálni. Szóval az a gyerek, aki kilép az álló busz mögül, és meghal, vagy majdnem meghal, az azért lép ki, mert azt látja az összes többitől össze-vissza ész nélkül futkosnak. Tehát a példa az igen, mindig sokkal több, mint a beszéd. Példa mindig több, mint a beszéd. Én mindig mondom, hogy szegény gyerekek honnan tudnák megtanulni, mikor az ellenkezőjét folyamatosan látják.
Körösnő, nagyon köszönöm, hogy itt volt nálam. És legyen ez a végszó, hogy mutassunk példát a gyermekeinek felnőttként, mert akkor talán az a sok minden baleset vagy lehetőség, amiről beszélhetünk, megelőzhető jó eséllyel, úgyhogy így kívánunk minden gyermeknek és felnőttnek nagyon jó nyarat és kellemes nyári vakációt. Köszönöm
én
szépen, hogy itt volt még
kívánom.
Egyszer.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a nyári veszélyekről, a gyermekbalesetekről, otthoni és kórházi ellátásukról beszélgetett a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ gyermeksebészeti osztályának főorvosával, dr. Pap Rózsa gyermeksebész, égésspecialista, plasztikai sebésszel, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.